Isten igéjét Ézsaiás könyvének 40. részéből olvasom, az első 11 versszakot. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenbe Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a domvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.
Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai üzenetet, amellyel beszéltél hozzánk, hogy vigasztalást hirdetsz, hogy szabadulást hirdetsz, hogy azt jelented be, hogy nem felejtettél el, nem hagytál magunkra, hanem jössz, érkezel, munkálkodsz és cselekedsz. Úr Jézus Krisztus, valóban te vagy az egyetlen, aki ismered szívünknek mélységeit, életünknek körülményeit. Te vagy az, aki megvizsgálsz bennünket, és most szeretnénk azt mondani, hogy igen, jöjj és vizsgálj meg bennünket. Lásd meg bennünket, lásd meg a gondolatainkat, lásd meg az érzéseinket. Igen, nem takargatjuk, lásd meg a vétkeinket, a hűtlenségeinket, és vizsgálj meg, látod még azt is, amit mi sem látunk, amit nem tudunk, ami elrejtetett a mi szemeink elől. És mindezzel együtt mégis úgy jövünk hozzád, és azért mondjuk mindezt, mert bizalmunk van feléd, hogy a te uralmad, a te munkád bennünk, a szeretet uralma és a szeretet munkája, hogy ahogy te megvizsgálsz, nem azért teszed, hogy elítélj, hanem sokkal inkább azért, hogy megtisztíts, hogy megszabadíts, hogy reménységet árasz belénk, hogy gyönyörködjél bennünk. Így szeretnénk ma magunkat te neked odaadni. Így szeretnénk ezen az Isten tiszteleten valóban hitelesen téged dicsérni és téged magasztalni. Mert köszönjük, hogy körbeveszed az életünket. Mert köszönjük ajándékaidat, amelyekkel naponta elhalmozol bennünket. Mert köszönjük azt, hogy hűséges maradtál. Így hívunk téged most, Szentlélek Isten, jöjj és találkozzál velünk. Ragyogtasd fel előttünk az Úr Jézus Krisztust, ragyogtasd fel előttünk az örömhírt, add, hogy átjárjon az örömhír bennünket, hogy megerősítsen, hogy meggyökeresztessen. Így várunk téged, Urunk. Jöjj és légy velünk. Amen. Istenek igéjét Márk evangéliumából olvasom, az első fejezet első 15 versét. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva a sarulya szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk evangéliuma, amelyik először íródott meg a 4 evangélium közül, és Márk evangéliuma a legrövidebb és a legtömörebb. Ha valaki együltő helyében végigolvassa, az a benyomása támad, hogy a szerző szinte végig siet Jézus életén, hogy gyorsan odaérjen, ahol a legfontosabb van, és elmondja azt, amiért mindezt megírta, hogy a megfeszített Jézus nem más, mint Isten fia, az utolsó idők királya és uralkodója, és hogy ő benne minden népeknek új élet adatik. Az előttünk álló időszakban Márk írása alapján fogunk beletekinteni az evangélium, az örömhír alapjaiba. Márk alapján újra és újra azokat a kérdéseket tesszük fel, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Hogyan munkálkodik Isten fia? Mit jelent követni, a tanítványaivá lenni? Hogyan osztja meg az evangélium mindazokat, akik találkoznak vele? Melyek Jézus legalapvetőbb tanításai, és mire hív ez bennünket ma? És mindezzel az a célunk, hogy az előttünk lévő hónapokban egyre mélyebbre eresszük a gyökereinket az evangélium igazságába, hogy nagyon egyszerű és gyakorlatias módon formálódjunk, mint Krisztus népe, és hogy megerősödjünk az evangélium alapjaiban. Ez a ma olvasott szakasz Márk evangéliumának a bevezetője, egy nyitány. Egy olyan nyitány, ami elénk adja mindazt, amiről a könyv szól, bemutatja Jézust, de úgy, hogyha ezt elolvassuk, mi már itt sokkal többet tudunk erről a Jézusról, mint mindazok, akik aztán vele egy időben éltek, mindazok a szereplők, akikkel az életét nyomon követhetjük a következő fejezetekben. Jézus Krisztus az Isten evangéliumának a kezdete. Mondja, ez az, ami előttünk áll, de ebben a kezdetben benne van mindaz, ami később kibontakozik. De azért, hogy Márkhoz hasonlóan ne szaporítsam a szót feleslegesen, azonnal vágjunk bele az örömhír lényegébe és szívébe. 3 oldalról fogjuk ezt most körüljárni. Először, hogy mit jelent az, hogy az evangélium a történelembe ágyazott? A másik, hogy mi annak a jelentősége, hogy az evangélium Krisztus központú, Jézusról szól újra és újra, és harmadszor, hogy ez milyen mély és alapvető változásra hívja azt, aki találkozik vele. Márk az evangélium kezdetét nem Jézus születésére teszi, nem avval kezdi, különben a többi evangélium sem avval kezdő, hogy Jézus születésének gondolnák az evangélium kezdetét, de Márk nem is beszél Jézus születéséről, hanem Jézus előfutárához, keresztelő Jánoshoz kapcsolja. Az evangélium kezdete, mondja, és elkezd keresztelő Jánosról beszélni. Keresztelő János profétai küldetése és fellépése mozdít meg, akik készülnek arra, hogy eljön az Úr, de keresztelő János sem a semmiből lép elő. Keresztelő János nem csak megjelenik, hogy kapott Istentől egy direkt üzenetet, és Márk és az összes többi evangélista ezt elénk adja, Keresztelő Jánost is megelőzi sok-sok minden. Itt konkrétan Ézsaiás próféta. Ézsaiás prófétához kötődik János szolgálata, és János szolgálata előzi meg Jézus szolgálatát. Tehát az evangéliumot megelőzi sok minden, ami korábban történt. Az örömhír kezdete, így írja Márk, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Több száz évvel Jézus megjelenése előtt megszólalt Isten és cselekedett Izrael életében, egy konkrét helyzetben, a történelemben. Ezek a szavak, amiket olvastunk a lekcióban, akkor hangoztak el, amikor lejárt Izrael babiloni fogságának az ideje, amikor Isten bejelenti, hogy örömhírt hirdet, uralkodik és kiszabadítja népét Babilonból. És amit akkor Isten örömhírként, jó hírként meghirdetett, az valóság is lett. Az örömhír megvalósult, hiszen kijöttek egy Babilonból, visszatértek Jeruzsálembe, felépítették a várost, újraépült a templom. És aztán sok száz évvel később itt vagyunk ebben az igében, egy újabb korban, egy újabb konkrét helyzetben, ugyanez az Isten a régi szavak által újonnan megszólal. És azt mondja, megint örömhírt készítek, megint szabadulást készítek, de ez nem független attól, amit korábban cselekedett. Jézust megelőzi János, Jánost megelőzi Ézsaiás, és sokan mások, mert az evangélium, az örömhír folyamatosan bontakozik ki a történelem során. És ezt értem ez alatt, amikor azt mondjuk, hogy az evangélium, ahogy elénk adatik, az a történelembe ágyazott. Ami azt jelenti, hogy részese annak a világnak, amiben mi is élünk. Amelyben egyik napot követi a másik nap, a másik hét, egyik évet a másik év, egyik évtizedet a másik évtized, egyik évszázadot a másik évszázad, egyik évezredet a másik évezred, és egyszer csak az, ami ott és akkor történt, amit Isten cselekedett 100, 1000, 2000 évvel ezelőtt, az részévé válik annak, ami ma történik, itt és közöttünk, itt és most, amit Isten cselekszik a mában. Mi ennek a jelentősége? Először az, hogy az örömhír, az evangélium nem pusztán valamiféle nagy lelki átélés. Számosan azzal találkoznak, arra várnak, azt élték meg, hogy Isten hatalmas szeretete, valósága Jézus által elárasztotta egyszer csak az életüket. Hogy szeretetet hozott, hogy szabadulást hozott, hogy lelkesedést, vagy éppen belső békét hozott. És mindez helyén van, mindez része annak, amiért Jézus Krisztus eljövetele jó hír és örömhír. De az evangélium nem ennyi. Nem kizárólag nagyszerű tapasztalat, nem egy személyes fordulat csak. Még csak nem is az az átformálódó élet, ami ebből fakad. Nem valamiféle megfoghatatlan, különös lelkiállapot, amelyet az arra fogékonyak, amit egyesek úgy neveznek, hogy a vallásos típusok átélnek, miközben akik magukat racionális beállítottságúnak tartják, azt mondják, hogy nekik ehhez semmi közük, ők nem ilyen típusok. Mert mindaz, amit ennyire személyesen átélsz Jézusban, mindaz oda kapcsolódik Istennek ahhoz a munkájához, amit az egész történelemben végez. Az evangélium nem egy lelki állapot, nem egy misztikus tapasztalat, nem lelki tanácsadás, nem váratlan megvilágosodás, hanem a teremtő és a szabadító Isten munkája abban a világban, aminek mi is részesei vagyunk. A másik oldalról ez meg azt jelenti, a történetiség, nem úgy kell ezt értenünk, hogy tehát Ézsaiás vagy Keresztelő János nem lettek volna a lélek által megragadott emberek. Nem lettek volna olyan emberek, akiket átjárt a lélek, akiknek élményeik, lelkesültségük van. Egyikük sem konzervatív hagyományőrző volt, akik vették volna Isten nagyszerű tettjeit a múltban, örök erkölcsi értékké formálták volna azokat, hogy aztán azt mondják, hogy ők ezeknek az értékeknek a megerzői. A hagyományos egyházat meg ezt fenyegeti. Az evangélium, mint történelmi ismeret, hagyományápolás, konzervatív és polgári életforma Nem ez. Isten élő cselekedete a mában. Azt tehát, hogy az evangélium úgy jelenik meg, mint amiben Isten cselekedett a történelemben, az egyrészt azt jelenti, hogy az Isten lelke eláraszt, betölt, és találkozunk ezzel a Jézussal valóságosan, az belegyökeresztett valami másba, Isten történelmébe. Annak számára viszont, akinek az evangélium eddig csak annyi volt, hogy értékeket őrzünk meg a múltból, a történelemből, atyáink értékeit, atyáink hitét, azoknak meg azt mondja ez a rész, hogy találkozni kell ezzel a Jézussal, aki megújít, megszabadít, átjár. De hadd maradjak még ennél a gondolatnál, hogy mit jelent ez, hogy az evangélium meggyökeresztet és belegyökeresztet a múltba. Hogy belekapcsol minket egy olyan folyamatba, amely évezredek óta zajlik. Azt jelenti, hogy tiéd lesz nem csak Jézus, hanem tiéd lesz Keresztelő János, tiéd lesz Ézsaiás, és tiéd lesznek mind a többiek. Az ő történetük a te történeteddé lesz. Az örömhír Isten uralkodásának, szabadító tetteinek a története a múltban. A tiéd lesz Jézus által a jelenben. Az evangélium azt jelenti, hogy nem idegen számodra mindez, hiszen ami ott és akkor történt, abba benne vagyunk mi is, itt és most. És ezért az örömhír identitást formál. Hiszen egy közösség tagja leszel, bibliai szóval egy nép tagja leszel általa. Az örömhír által feltárul a múltunk. Lesz egy múltad, ami eddig nem volt. Mindaz, amit Isten cselekedett, az a te múltad, a te történeteddé lesz. És akinek múltja van, annak identitása van, annak jelene van, annak jövője van. Egy olyan társadalomban, ahol egyre inkább elvágnak bennünket a múltunktól, ahol egyre gyökértelenebbé válunk, ahol egyre elidegenedettebbek vagyunk egymással kapcsolatban is, az evangélium által gyökeret eresztünk a szabadító Isten szabadító tetteibe. És innen merítjük az erőt a jelenben, vagy a jövőre nézve, akármilyen kilátástalan is legyen a jövő. Mert a mi történetünkben, ez a mi történetünk most már, a mi családunk, Isten népe, számtalan alkalommal volt kilátástalan helyzetben. De a mi Istenünk újra és újra megjelent és cselekedett. Az evangélium belegyökeresztett minket Isten hatalmas tetteibe, amit a múltban végzett, hogy reménységet adjon, hogy megnyisson arra, hogy kitárja a szívünket arra, hogy ez az Isten ma is hatalmas cselekedeteket cselekszik. Mindez a miénk, és dicsőség ezért annak az Úrnak, aki jelen van és aki munkálkodik a világban. Másodszor az evangélium Krisztus központú. Olyan napokat élünk, olyan világban élünk, ami világ egyre vallásosabbá válik újra. Az alatt, hogy a világ egyre vallásosabbá válik, nem azt értem, hogy a kereszténység felé nyitna, mert miközben a kereszténységet általános elutasítás veszi körül, mondván az egyház dogmatikus, az egyház klerikális, egyre többen keresnek közben egyháztól távol valami vallásosságot, valami lelkiséget, valami átélést, valami spiritualitást. És ezekben a keresésekben nagyon sok minden belefér. És sokszor Jézus is belefér. Jézus és bizonyos állításai, valamint egyéb neki tulajdonított állítások, úgy jelennek meg ezekben a keresésekben, mint amelyek igazolják és garantálják azt, hogy nézzétek, benne van Jézus, tehát biztos, hogy jó, legitim. Ez a gondolkodásmód, ez a vallásos tapasztalat valójában keresztény, csak hát kivonja magát az egyház kontrolláló hatalma alól. Na ennek a fényében, ahogy a mai ember keres, ahogy a mai vallásosság, hitbeli vágy, tapasztalat formálódik, buzog körülöttünk, tekintsünk arra, hogy mit is jelent, hogy az evangélium mindig Jézus Krisztus központú. Ha Márk evangéliumát olvassuk, azt látjuk, hogy így a bevezetőben már most, aztán később is, egész Jézus haláláig és feltámadásáig minden Jézusra mutat. Eltéveszthetetlen az, hogy ebben a szakaszban, amit felolvastunk, Márk elképzelésében kiáll mindenek középpontjában. Négy tanú van, és mind a négy Jézusról beszél. Az első Ézsaiás próféta könyve. Ézsaiást idézi, ahogy beszéltünk róla, és azt mondja, hogy Ézsaiás szavai, amelyek beteljesedtek egy konkrét történelmi helyzetben a babiloni fogságból való szabadulás kapcsán, egészen mostanáig arra vártak, hogy újra beteljesedjenek és eljárjék az értelmüket abban, aki érkezik, a názáreti Jézus Krisztusban. Amikor azt olvassuk itt, hogy egyszer csak Keresztér János szolgálata után eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban, akkor beteljesedett mindaz, amiről Ézsaiás beszélt. Azaz Jézus Krisztust megismerve felnyílik a szemünk arra, hogy Isten szava mindenhol őróla tesz bizonyságot. Nem véletlenül így olvasták az Ószövetséget újra és újra a kora keresztények, és azóta is az ige Jézusról tesz bizonyságot, Jézusra mutat. Másodszor hasonlóan Jézusra mutat Isten embere a próféta, Keresztelő János is. Ez nem magától értetődő. Keresztelő János megállhatna önmagában. Évszázadok óta nem volt próféta Izraelben. És egyszer csak Isten megragadja Jánost, elküldi, és János egy óriási vallásos mozgalom élén találja magát. Azt olvassuk, kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind. Tömegek mozdulnak meg, hogy hallgassák, és tömegek készek arra, hogy megtérjenek, hogy megkeresztelkedjenek általa, és készüljenek arra, hogy érkezik Isten, érkezik az Úr. Ez a János ebben a helyzetben magának építhetne birodalmat, intézményesíthetné valahogy ezt a hatalmas, nagy vallási fellelkesültséget. És ehelyett János semmi más nem tesz, mint hogy arról beszél, hogy ne rám nézzetek, majd valaki jön utánam. Valaki jön utánam, aki annyira különbözik tőlem, és annyira más, mint én, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a leges, legszolgaibb cselekedetet megtegyem vele szemben, amit még a szolgáknak sem kellett megtenni az uruk iránt a házukban, hogy megoldjam a sarulya szíját, hogy levegyem a cipőjét. Még erre sem vagyok méltó. Keresztelő János túlmutat önmagán. És ez az a pont, ahol megmérettethetik minden vallásos tanító, minden mai próféta, minden spirituális vezető, minden magát gurunak nevező ember. Független attól, hogy beszél-e Jézusról, vagy nem, teljesen mindegy. Mert ha azért beszél Jézusról, hogy ezzel önmagát igazolja, akkor pont az ellenkezőjét teszi, mint Keresztelő János, aki azért beszél Jézusról, hogy mindenki Jézusra lásson, és ő elnézzen, és ő eltűnjön, és ő kicsivé legyen, és ő senki legyen Krisztus hatalma és dicsősége mellett. Az igaz vagy hamis lelkiség kritériuma Krisztusra mutat-e? Harmadszor már ennél még nagyobb dolgokról is beszél, még nagyobb dolgok vagy személyek tesznek bizonyságot Jézusról és mutatnak rá. Nem csak az ige, nem csak a próféta, hanem maga Isten, az Atya és a Szentlélek. Hiszen amikor Jézus kijött a vízből, János látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Ami a földön történik Jézusban, az evangélium itt történik a földön, annyira fontos, hogy megnyílik a menny. Még a menny is arról beszél, ami a földön történik, eljön Jézus. Ez az örömhír. A Szentlélek leszáll rá, mint egy pecsétként. Igazolja őt, felruházza erővel, hatalommal. Az Atya pedig szóban tesz bizonyságot róla. A názáreti Jézus az én fiam. és én benne gyönyörködöm. A Szent Háromság Isten egységében az Atya és a Fiú, az Atya és a Szentlélek a Fiúra mutat, amikor ő alámerül a vízbe, amikor alámerülésével elővételezi az igazi nagy alámerülést, a halálba való alámerülést. Minden Jézusról szól. Az Atya és a Szentlélek ő rám mutat a megfeszítetre és a feltámadottra. Az evangélium Krisztus központú. És végül negyedszer Jézusra mutat még a sötétség ereje, még a sátán is. Mert ő azonnal felismeri, hogy kivel áll szemben. A lélek elviszi Jézust a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette őt a sátán. Márk evangéliumának hatalmas nagy iróniája, hogy míg kortársai igen lassan a tanítványok, vagy egyáltalán nem a vezetők ismerik fel, hogy a názáreti Jézus Isten fia, a sátán azonnal tudja, hogy kivel áll szemben. Már a második fejezetben a démoni erők azok, akik kimondják, ő az Isten fia. Az evangélium végén a római százados mondja ki, ő az első ember a kereszt előtt, hogy ez az ember Isten fia volt. De a gonosz erői kezdettől fogva tudják, hogy kiről van szó, és ki ez a Jézus. Már tehát elénk adott egy olyan világot, amely minden részletében Jézus Krisztusról szól. Róla tesznek bizonyságot a Szentírás, a proféták, maga Isten, de még a gonosz erői is. És ez megkülönböztetőjévé válik minden mai keresésnek. Hogy csak az az evangéliumi, ami Krisztus központú. De van ennek egy másik oldala, ami azoknak fontos, akik keresik Jézust. Tudnék, egy olyan világban élünk ennek fényében, amelyben igaz, hogy elrejtve, de minden Jézusról szól, és minden Jézusra mutat. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, mert benne az az Jézusban teremtetett minden, a mennyen és a földön. Minden általa és ránézve teremtetett, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Egy olyan világban élünk, és ezt mutatja meg Márk, ahol minden Jézus Krisztusról szól, csak vakok vagyunk felismerni. De ennek alapján hadd mondjam ezt a kijelentést, számos út vezet el Jézus Krisztushoz, akiben Isten teljessége van jelen. És félreértés ne essék, nem azt mondom ezzel, hogy számos út vezet Istenhez, és ezek közül egy Jézus. Nem. Számos út vezet el ahhoz a Jézushoz, ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki az út az Atyához. Mit értek ez alatt? Az, hogy a magától értetődő út azoknak, akik Jézust keresik, és ő felé jönnek, az az Isten igéjének az útja, amely egyszer csak megelevenedik számodra, amit olvasol, vagy hallasz, és egyszer csak fogjulejt, rabulejt, megragad. És mindenkinek meg kell érkezni azon az úton, amiről beszélek, az Isten igéjéhez, ami aztán elénk adja Jézust a Szentlélek erejében. De ma számosan máshol indulnak el. Ma az emberek jellemzően nem ott indulnak el Jézus felé, hogy elkezdik olvasni a Bibliát. Vannak, akik ott indulnak el, hogy szembe találják magukat a sátán megkötöző és pusztító erejével. A kísértő beszél Jézusról, ismeri őt fel. Ezek az emberek átélik azt, hogy körbefogta az életüket, az életük valamilyen területét. A kísértés ereje, a gonoszság hatalma. És érzik, hogy egy hatalmas erő uralkodik rajtuk. És ebből menekülést keresve mondják ki először, kell, hogy legyen szabadulás ebből a nyomorúságból. Ki szabadít meg a széthullástól? És amikor ezt kimondják, akkor innen szorongatatva a sötét erők által elkezdenek keresni és indulni afelé a Jézus felé, akit aztán majd az igéből is megismernek. De nem itt indulnak. Van, aki más vallásban indul el a keresésben, de egyszer csak Jézus közbeszól. A máig fülembe cseng egy férfinek a bizonyságtétele, és ezt több mint 10 évvel ezelőtt hallottam tőle, aki jógázni kezdett, nem csak tekergette magát sportosan, hanem ennek az egész filozófiájába, lelkiségébe, misztikájába, ugye a mantrákkal, a meditációval, és arról beszélt, hogy egy ponton, hiszen Jézus egy szent ember a sok közül az ő gondolkodásukban is, egy ponton Jézus nevét kezdte el mantrázni. Mantra azt jelenti, hogy mondogatja ugyanazt folyamatosan. És ebből a tapasztalatból, innen indulva, valahogy ő eljutott, felismerte Jézust, és rájött, hogy ő az út, ő az igazság, ő az élet. Ez volt az út, ahogy elkezdett Jézus felé menni, hogy aztán Jézust megismerve, megtérve, Jézus követőjéként élje az életét. Vagy akár a gyülekezetünkben, akik az ateizmusból, a Krisna tudat által megérintve lesznek, lett hívő, van Isten, kell lenni Istennek, és a következő lépésben jön rá, hogy de nem itt. És a Krisna tudaton keresztül eljut Jézushoz. Isten munkája hihetetlen gazdag, mert egy olyan világban élünk, ahol minden Jézus Krisztusra mutat. Vagy a Szentlélek direkt munkája és bizonyságtétele. Ugye a muszlim világban ma számos megtérés onnan indul muszlim emberek életében, hogy álmukban találkoznak Jézussal. És ott indulnak el. El kell jutniuk az Isten igéhez, megismerni, hogy ki ez a Jézus. De ezt értem, amikor azt mondtam, hogy számos út vezet Jézushoz. Hogy aztán ő legyen az egyetlen igaz út az Atyához. Megint másokat egy műalkotás fog meg, és indulnak el, és keresnek. Mert Jézus nem hagyta magát bizonyság nélkül ebben a világban. Minden ő rámutat. Minden általa lett. Minden benne áll fenn. Csak vakok vagyunk, hogy meglássuk. Mint az ő követői. Látod ezt? Hogy ebben a megromlott világban is hogyan van jelen Krisztus dicsősége. Hogy ez a világ hogyan Krisztus központú még most is. Mert arra hivattunk el, hogy ezt lássuk. És végezetül és harmadszor ez az evangélium, ami történeti, és ami Krisztus központú, ez alapvető és mély változásra hív. Jézus megjelenik, és azt mondja, betelt az idő, elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mindaz, amit az Úr megígért, mondja, amit előkészített, az most ő benne elközelgett, elérkezett, megjelent. Valami, Isten uralkodása, Isten uralma Jézusban itt van. Elérhetővé vált. Eddig nem volt itt, így nem volt jelen, de Jézusban úgy érkezett el, mert betelt az idő, ahogy korábban nem. És erre, mivel ez Jézusban jelen van, mindenkinek választ kell adni. Ezért az evangélium mély alapvető változásra hív. Állásfoglalásra kényszerít. Válaszolnod kell. És azt mondod, hogy nem válasz, a nem válasz, hogy nem adok választ, az nem válasz. Az az, hogy nem kell. Vagy igen, vagy nem. És ezért Jézus azt mondja, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ez az a mélyreható változás, amiről szó van. És mind a két felhívás, térj meg és higgy az örömhírben, mind a kettő a te személyes válaszodat várja. Más nem térhet meg helyettem. Más nem hihet helyettem az örömhírben. Mellettem megtörténhet mindez, de az nem az enyém. Láthatom az eredményét, az áldását, a gyógyító hatását, a kihívást, amit ez magában foglal. De mindez rám nézve semmi. Egészen személyes állásfoglalásra hív. Mit jelent? Térjetek meg, és higgyetek. A megtérés Elfordulás mindattól, ami nem egyezik Isten uralmával, és odafordulás Jézushoz. Ha Jézusban Isten uralma jött el, akkor az Isten uralmába belépni lehetetlen úgy, hogy nem fordulok el mindattól bűnbánattal. Azokat a hiába valóságokat, hamisságokat, istentelenségeket megutálva, ami nem férhet be az Isten uralmába. Ezt jelenti elfordulni a bűntől, és odafordulni Jézushoz. Ez az, ami a megtérés. De ehhez hinni kell az örömhírben. Hiszen miért másért hagynék fel a régi utaimmal, ha csak azért nem, mert hiszem, hogy Jézus valami egészen újat, sokkal jobbat és sokkal gyönyörűségesebbet készített. Nem az az evangélium, az örömhír, hogy pusztán elfordulsz a bűntől, hanem az, hogy azért fordulsz el a bűntől, mert hiszel abban, hogy sokkal több, sokkal jobb, sokkal értékesebb vár rád az Isten uralmában. Hallgass meg, hogyan beszél az örömhírről Ézsaiás. Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ez az evangélium, Isten uralkodik. Mi lesz ebből, ha ő uralkodik? Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott, mint pásztor úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeriden terelgeti. Isten uralkodik. Térjetek meg, eljött az Isten országa. Jelen van, itt van az ő uralma, de nem azért, hogy pusztítson, hanem azért, hogy a karjaiba vegyem. Azért jött el Jézus, és azért merült bele nem csak a Jordánba, hanem az iszonyatos kereszthalálba. És azért támad fel, hogy téged az Atya uralmába vezessen. De hogyan? Úgy, mint amikor a pásztor legelteti a nyáját. Ahogy a pásztor karjába veszi a sebzettet. Ahogy ölébe veszi, hogy gyógyítgassa a beteget. Ez a jó hír. Ez az örömhír. Hogy ez vár rád. Éppen ezért csak azt tér meg, az hagyja el a gonosz útjait, az utálja meg az élete hiába valóságát és istentelenségét, aki hisz az örömhírben, hogy Isten uralma sokkal többet és sokkal jobbat hoz. De az, aki hisz az örömhírben, aki hisz abban, hogy Isten sokkal gyönyörűségesebbet hoz az életébe, az viszont meg fog térni és ott fogja hagyni hiába való gonosz, hamis útjait. Csak azt tér meg, aki hisz. De aki hisz, az bizony megtér. Elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az örömhírben. Az örömhír ma itt és most számunkra az, hogy mindez elérhető. Az örömhír ma számodra az, hogy minden elkészítetett. Az örömhír egészen személyesen számodra ma az, hogy minden érted munkát az évszázadokon keresztül. Az örömhír az, hogy vedd észre, minden Jézus felé irányít. Minden Jézusra mutat, minden Jézus felé hív téged. Mindez, ami történik körülötted ebben a napokban, hetekben, mindez Jézus felé sodor, visz, vitet. Mert minden kész. Bárcsak lenne ez a nap számodra az evangélium kezdete. Bárcsak azt mondanád neki ma, Uram Istenem, adj most új szívet. Amen. Urunk, talán az van a szívünkben, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Túl nagy ígéret, biztos túlzás, hogy te ennyire szeretsz, hogy te nem elítélni akarsz, hanem öletbe veszel, gyógyítgatsz, mint a pásztor a bárányt. Túlzás, vagy másnak igaz, de nekünk nem. Szentlélek Isten, kérünk, győzz meg bennünket szívünk hitetlenségéről, és arról, hogy te többet készítettél a téged szeretőknek, mint amit mi csak elképzelni is tudunk. Urunk, aki nem meri elfogadni a te ajándékodat, amit most felkínáltál neki egészen személyesen, azért, mert úgy gondolja, hogy ő ezt nem érdemli, azért, mert önmagát nem szereti. Te magad szólt szívébe a te szavadat. Hogyha Jézusban vagy, az Atya azt mondja, te vagy az én szeretett gyermekem, és benned gyönyörködöm. Köszönjük, Urunk, hogy amikor megtérésre hívsz, arra, hogy elfogadj bűneinktől, akkor nem elveszel, hanem sokkal többet kínálsz. Hadd lépjünk be ebbe a gazdagságba, ami te nálad van. És hadd nyíljon meg a szemünk arra, hogy te vagy az Isten fia. És hadd nyíljon meg a szemünk arra, hogy ez az egész teremtett világ, ez minden szegletében te rólad szól, mert te vagy az Ura. Mert te ott voltál, amikor született, mert te benned áll fenn, te tartod egybe, és mert te fogod megmenteni és újjáteremteni egy napon. Hadd lássunk téged. És bocsásd meg, hogy olyan vakok vagyunk, hogy csak magunkat látjuk, csak a bajokat látjuk, csak a rossz híreket halljuk, hogy egyre inkább elszörnyeztő képek élnek bennünk erről a világról, a jövőről, és nem veszük figyelembe, hogy van egy múltunk, van egy történetünk, van egy Istenünk, van egy szabadítónk, aki mindig eljött, amikor el kellett jönni. Így tesszük most az életünket, a jövőnket, a reménységeinket, de nem csak magunkat, hanem országunkat, népünket, és ezt az egész világot a te kezedbe. És így mondjuk ki, hogy te jót munkálsz, és mi hiszük és valljuk, hogy a te jó munkád be fog teljesedni, mert az evangélium, az örömhír valóság. Adj nekünk hitet. Kérünk, Urunk, látogass meg bennünket személyes elakadásainkban. Vigasztalj, gyógyíts, szabadíts, árassz el szereteteddel, tölts be békességeddel, adj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Jöjj, Szentlélek, Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség